Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mozdítsuk elő a találkozás kultúráját, és váljunk a béke proféciájává, fogalmazott 14. Leó pápa Assisiben. November 20-án a Szent Atya Assisibe utazott az olasz püspöki konferencia, november 17-e és 20-a között tartott 84. közgyűlésének lezárása alkalmából. A püspökökkel való találkozó előtt 14. Leó pápa Szent Ferenc sírjánál imádkozott. A találkozó után Montefalcóba ment, ahol szentmisét mutatott be az Ágoston rendi nővérek monostorában. Ebéd után helikopterrel tért vissza a Vatikánba. 14. Leó pápa az Angyalos Boldogasszony Bazilikában az olasz püspöki konferencia tagjaihoz fordulva elmondta: örömmel tölt el ez az első, bár nagyon rövid látogatásom Assisiben. Rendkívül jelentős helyez, mert a hit, a testvériség és a béke üzenetét hordozza, amelyre égető szüksége van a világnak. Szent Ferenc itt kapta az Úrtól azt a kinyilatkoztatást, hogy a Szent Evangélium szerint kell élnie, Krisztus ugyanis, bár gazdag volt mindenek fölött, édesanyjával a boldogságos szűzzel együtt a szegénységet akarta választani a világban. A mi első teendőnk is az, hogy Jézusra tekintsünk, hiszen azért vagyunk itt, mert hiszünk benne a megfeszített és feltámadt Úrban. 3,5 milliárd forinttal segít a kormány 7 magyar városnak, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Navracsics Tibor közölte: a döntés alapján Kunszent Miklós 161, Úzd 550, Putnok 670 millió forintot, Gyöngyös pedig 1 milliárd forintot kap működőképességének megőrzésére és feladatellátására. Mellettük Edelény 300 millió forintból fejleszthet kilátót és játszóteret, Sajó-Szentpéter pedig szintén 300 millió forintot fordíthat belterületi útfejlesztésre. Vásárosnömény 600 millió forintot kap a sportcsarnok felújítására, mondta Navracsics Tibor. Így segít a kormány az önkormányzatoknak, közölte a miniszter. Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan. A napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU és az indiai és csendes óceáni országok közötti miniszteri fórum után kijelentette: az amerikai rendezési terv a béke reményét hozza el, és világosan bizonyítja, hogy Donald Trump továbbra is mindent megtesz a béke érdekében, nem adja fel az erőfeszítéseit. Mi határozottan felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump béketervét, ne ássák alá az amerikaiak békeerőfeszítéseit, mondta. Meg kell állítani Európát a háborúba vezető úton. Erről beszélt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Ez egészen elképesztő, meg kell állítani Európát. A francia vezérkari főnök arról beszélt, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy fiainkat a háborúba elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni, mondta a magyar miniszter. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrültséget megállítsuk. Most még van idő, most még van lehetőség, tette hozzá. Ezért fontos az aláírásgyűjtés is, de ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogyha itt olyan kormány lesz, amely amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak elvesztésére is fel kell készülnünk. Ez elfogadhatatlan, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. Délfelől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is lehet. Nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres latyakos hóréteg. Az északi középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északi a szelet több felé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ma éjszaka, úgy érzem, minden szép lesz, még minden megtörténhet, amit majd nem bánunk meg soha. Éjféltől majd egy új nap elfájja álmainkat, holnaptól semmi nem lesz úgy, ahogy az volt ma éjszaka. Minden, ami volt, minden, ami lesz, minden, ami enkezen, a gyönyörű eltakar köntösével, ez a perc nem újjon el soha. Éjféltől majd egy új nap felfalja álmainkat, holnaptól semmi nem lesz úgy, ahogy az volt ma éjszaka. Minden, ami volt, minden, ami lesz, minden,
a hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1370. november 5-én egy lovas baleset következtében életét vesztette harmadik Kázmér lengyel uralkodó, a Piast dinasztia utolsó koronás feje. Halálával életbe lépett az 1339. évi magyar-lengyel egyezmény rendelkezése, amelynek értelmében első Károly királyunk fia Lajos örökölte meg Kázmér trónját, aki november 17-én Krakkóban meg is koronáztatta magát Lengyelország királyává. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lajos külpolitikájáról, pontosabban a nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Természetesen vita sem merülhet fel, sem belföldön, sem külföldön azzal kapcsolatban, hogy ugye Károly Robert elsőszülött fia Lajos fogja örökölni a trónt, hogy ez illik és szokás, és ugye lehetséges is. Ebben az időszakban már András herceg évek óta Nápolyban élt, viszont nem csak Károly Robert hal meg 1342-ben, hanem nem sokkal követi őt nagybátyja Robert nápolyi király is a másvilágra, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy közvetlenül halála előtt Robert király meggondolta magát. Ugyanis amikor András herceg elérte a 15 éves kort, akkor ugye középkori szokás szerint lovaggá ütötték, és meg is történt az esküvő az ifjú arával, ám Robert közvetlenül a halál előtt úgy rendelkezett, hogy egyedül Johanna örökli Nápoly trónját, és ugye András hercegnek marad a királynő férje titulus, amely, hát valljuk meg egész őszintén, jól hangzik ugyan, de hatalmat mögötte nem nagyon sejthetünk, sőt, azért a középkorban ez egy elég megalázó cím is, hogy valakinek a férjének lenni, hiszen a középkorban ugye a nő uralmat egyébként is nagyon nehezen viselték le, vagy a női irányítás a gyakorlatban elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy komoly megaláztatás volt a magyar udvarnak, illetve a magyar király családnak, és ezért nem sokkal Robert király halála után Erzsébet királynő, itt most ugye Lokietek Erzsébetről van szó, az anya királynéről, Károly Robert feleségéről, Lajos és András mamájáról, akiről köztudott, hogy egy oroszlán természetű hölgy volt. Nagyon hosszú életet élt meg, és gyakorlatilag egész életében, de különösen férje halála után nagyon-nagyon erősen beleszólt az ország kormányzásába. Ami akkorban annyira szokatlan volt, és annyira erős természete volt az idősebbik Erzsébet királynénak, hogy bizony egyszer az ő személye miatt majdnem háború tört ki a német-római császársággal, ugyanis a források szerint IV. Károly német-római császár és cseh király, ugye luxemburgi Károlyról van szó, IV. Károly a források szerint egyszer részegségében nagyon csúnya dolgokat mondott az idősebbik Erzsébet királynéről, és ez természetesen a magyar udvar fülébe jutott, és ez egy akkora becsületsértés volt a magyar udvar előtt, hogy szinte tehát háborús konfliktus küszöbén állt a két hatalom, és nem győzött utána IV. Károly elnézést kérni Lajostól és a mamájától, és éppen akkor özvegy lévén hamar gyorsan elvette Erzsébet királynőnek az egyik rokonát, csak hogy kiengesztelje azért a sértésért, amit részegen hangosan hangoztatott róla. Tehát visszatérünk Erzsébet királynéhoz. Erzsébet királyné hatalmas nemesfém készlettel megrakodva indult el Itáliába, hogy rendbe tegye a kisebbik fiának az ügyeit. Első megállója természetesen Róma volt, ahol is a pápánál, illetve a pápa környezetében próbálta azt megelérni, a bíborosoknak próbálta arra belátásra, vagy arra jobb belátásra meggyőzni őket, hogy intézzék el, hogy igenis Andrást is királyként koronázzák meg, tehát hogy ebből a megalázó helyzetből kiléphessen. Azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné hatalmas vagyont költött erre az akcióra, Nápolyba is ellátogatott, és megpróbáltott a nápolyi udvarban úgy rendet tenni, és a fiát előnyös pozícióba hozni. Ám utólag tudjuk, hogy ennek nem volt semmiféle foganatja. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ebben az időben már látszott az, hogy a nápolyi udvarban tragikus események vannak előkészületben. Azt az igazság, hogy András nem volt abban a helyzetben, hogy ő maga tudott volna tenni, ezért egy 11-nehány éves fiatalember volt, tehát 15-20 év körül hazájától távol, egy nagyon-nagyon szűk csoportra támaszkodott, akik a nápolyi udvarban őt támogatták, és helyzeti hátrányban volt a feleségével szemben, és természetesen Johanna mindent megtett azért, hogy András életét megkeserítse, nyíltan megcsalta, tehát mindenki tudta a nápolyi udvarban is, és Európa szerte is, hogy kik Johannának a szeretői, semmibe vette Andrást, véleményét sem kérte ki, és most valljuk be egész őszintén, bármelyik királyi udvarban egy olyan emberhez, akinek szemmel láthatólag semmilyen hatalma vagy befolyása sincsen, az udvaroncok nem fognak hozzá tartozni, nem fogják a kegyeit keresni, nem fogják a tanácsukkal ellátni, nem fognak tőle bármiféle előnyt remélni, tehát András borzasztóan elszigetelődött a nápolyi udvarban, és Erzsébet királynénak még volt egy olyan szándéka, hogy hazahozatja Andrást, és egy hatalmas európai skandalumot csinál ebből az ügyből, ám ekkor még Erzsébetet meggyőzték arról, hogy nem, mert hogyha András herceg visszatér Magyarországra, akkor tulajdonképpen ezzel feladják az itáliai politikát, beismerik a vereséget. András maradt Itáliában, és ennek a lépésnek tulajdonképpen az a tragikus következménye lett, hogy 1345-ben András herceget Aversában meggyilkolták. Most a nápolyi udvarban természetesen mindenki tudta, hogy Johanna áll az ügy hátterében, de ettől függetlenül ugye a nyomozást indítottak. A nyomozás tulajdonképpen a Johanna királynőnek a nagybácsikája, Duraczói Károly herceg folytatta, aki a tulajdonképpeni gyilkosokat meg is találta, példát is tatuált velük, tehát kivégeztette őket. Természetesen mondhatjuk azt, hogy a valódi felbújtóig, Johannáig, ha el is jutott, nyilván hozzá nem nyúlhatott. És innen adódik az, ugye ez a magyar királyságban, illetve hát magában Lajosban és Erzsébetben is hatalmas haragot és felháborodást váltott ki az ifjabbik hercegnek a meggyilkolása. Lajos, amint tudott, természetesen haddal indult el Itáliában. Ennek az volt, hogy a feltétele, hogy először az éppen folyó ügyeit a Balkánon, illetve a Velencével, Dalmáciával kapcsolatos ügyeit hamar gyorsan le kellett zárnia ahhoz, hogy egy expedíciós sereget tudjon küldeni Itáliába, nem mint Dél-Itáliába. Tulajdonképpen maga a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki Európa szerte, hogy Lajosnak ugye legáldázabb ellenségével még Velencével is sikerült megegyeznie, és Velence is szabad átvonulást engedélyezett a magyar expedíciós seregeknek. Tehát az első sereg 1347-48-ban járt Nápolyban. Tulajdonképpen a magyar expedíciós seregek érkezésének a hírére Johanna elmenekült, természetesen Franciaországba menekült, tehát azt mondhatjuk, hogy minimális ellenállás mellett foglalta el Lajos Nápolyt. Igen ám, de az első itáliai hadjárat során Lajos egy hatalmas taktikai hibát elkövetett. Ugyanis az a bizonyos Duraczói Károly, aki az öcsének a gyilkosait tulajdonképpen felkutatta, ő ott maradt Nápolyban. És hát mindenféle udvari intrikák kapcsán nyilvánvalóan itt a Johanna hívei, megmaradt hívei, akik színleg átálltak Lajos oldalára. Udvari intrikák kapcsán ezt a bizonyos Duraczói Károlyt, hát mondhatjuk így is, hogy Lajos egy koncepciós pert állítatott ellene, és Duraczói Károlyt kivégeztette. Ezzel tulajdonképpen a saját belső bázisát döntötte meg. Innentől kezdve a nápolyi udvarban nem volt, aki őszintén támogatta volna Lajosnak az uralkodását, vagy a Lajos trónra léptét. Természetesen a pápaság is viszajgott ettől a lépéstől, hiszen Lajos ugye a testvére iránti bosszútól vezéreltető egyrésztről, másrésztről pedig kihasználva az alkalmat, hogy itt össze lehet ezt a két államot kapcsolni. Ennek kapcsán ugye magának követelte tulajdonképpen a nápolyi királyságot is, mint jogos örökséget, és ezt a pápaság természetesen nem nézte jó szemmel, tehát nem kapta meg a kellő támogatást a pápaság részéről. Természetesen a saját seregével fent tudná tartani a nápolyi hódítást. Ennek a seregnek nagy része nem magyar egyébként, tehát egy viszonylag kis létszámú magyar sereggel érkezik ő Itáliába, és Itáliában útközben fogad fel zsoldosokat természetesen, hiszen ez így jóval egyszerűbb, jóval olcsóbb, és hát azt is meg kell mondanunk, hogy így egy jóval korszerűbb, modern fegyverzetű sereggel tud operálni Itáliában. Lajosnak az egyik legismertebb vitéze mindannyiunk számára Toldi Miklós, akiről ugye Torcsolymosi Apród János is ír a krónikájában, illetve ugye Ilosba és Eimes Péter is a későbbiekben, majd ugye Arany János trilógiájából ismerhetjük Toldi életútját. Ám tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az az életút, amit Arany János felvázol előttünk, az egy irodalmi fikció. Toldiról nagyon jól tudjuk, hogy ő 1350 után Itáliában maradt, tehát nem követte vissza királyát Magyarországra, és a zsoldos vezérnek állt. Egy 500 fős úgynevezett fehér sereget vezetett, az angolokból, németekből és magyarokból állt, és a sors iróniája, vagy a zsoldos seregeknek az a sorsa, hogy 1365-ben a magyarok által gyűlölt Johannak királynőnek teljesítettek például szolgálatot. A 60-as évek végén tért egyébként vissza a Toldi Magyarországra, és ekkor Lajos udvarában több fontos pozíciót töltött be, például Gömöri Szepesi ispán is volt, és még egy dolog, amit ugye Arany Jánost ki kell javítanunk itt, tehát ha a történelmi hűségre törekszünk, hogy Toldi bizony jó néhány évvel túlélte királyát, tehát ami ugye a Toldi estéjében megvan írva, az maradjon az irodalom órákra. Az öreg Toldi túlélte Lajos királyt. Tehát a jó részből zsoldosokból álló sereggelő fent tudná tartani tulajdonképpen itáliai hódítását. Itt egy probléma van, hogy a két ország, ugye Magyarország és Itália, a Nápoly egymásra nemhogy nem határos, hanem borzasztó messzire van egymástól. Tehát, hogyha az egyik országában tartózkodik, akkor a másiknak az ügyeit hanyagolja el. Tehát ez egy előreláthatólag egy nehéz tió lesz a két állam kormányzásának az összehangolása, de végül is nem emiatt fullad konkrétan kudarcba ez a hadjárat, hanem a pest is miatt. Ugye az 1348. évet a nagy európai pestis járvány éveként szoktuk emlegetni. Irodalomóráról még emlékezhetünk, hogy a Boccaccio Decameronjára, ahol ugye 10 különböző beállítottságú, különböző mentalitású ember egy vidéki birtokra húzódik vissza a pestis erről, és ugye azzal szórakoztatják egymást, és mulatják az időt, hogy különböző történeteket mesélnek el. Tehát azt kell mondanunk, hogy különösen a Mediterráneumban, illetve francia területeken gyakorlatilag megharmadolta a népességet a pest is. A legújabb demográfiai és gazdasági kutatások egyébként azt is jelzik, hogy nem túlságosan kegyes dolog ilyeneket mondani, de Európának szüksége volt akkor erre a ritkításra, mert az adott technikai színvonalon, tehát a gazdaság technikai színvonalán ennyi embert nem bírtak eltartani. Tehát ez a pestisnek az lett a következménye, hogy a népesség megritkulásával lehetőséget adott egy újabb technikai forradalomra. Tehát a pestis elől menekül el tulajdonképpen Lajos és a közvetlen környezete, egy viszonylag kis létszámú helyőrséget hagynak Nápolyban, és ennek az lesz a következménye, hogy amint Lajos és a sereg nagy része kiteszi a lábát a nápolyi királyságból, Johanna hajóra ül Franciaországba és visszatér. És gyakorlatilag a német zsoldosokat szinte ellenállás nélkül kiverik a nápolyi királyságból, és Johanna ugyanúgy megint csak birtokába veszi az országot. Most a pestissel kapcsolatban annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Lajosnak az első felesége, Luxemburgi Margit is ennek a pestis járványnak lett az áldozata.
Thank you.
Tulajdonképpen Lajos 1350-ben még egy hadjáratot indít Nápolyba. Ismételten hasonló a dolgoknak a forgatókönyve. Ezúttal az expedíciós sereg hajón érkezik, tehát velencéjeket bérli fel, tehát velencei gályák szállítják a magyar sereget Nápolyba. Hasonló a helyzet, Johanna megint csak elmenekül, elfoglalják Nápolyt, illetve a nápolyi királyságot. Többek között ugye Lajosról tudnivaló, hogy ő egy nagyon is harcias férfiú volt, és nem vonta ki magát a közvetlen harcokból sem. Tudunk arra is, hogy ugye a Verza ostrománál maga is megsérült, tehát combon lövik, egy nyilvessző eltalálja a combján, tehát abszolút példát mutat a saját katonáinak is. Tehát 50-ben ismételten el tudják foglalni Nápolyt. Hasonló a helyzet, hogy Lajosnak egyéb ügyei miatt vissza kell térnie Magyarországra, amint kiteszi a lábát Nápolyból, tulajdonképpen azon nyomban visszatérnek Johanna hívei, és vissza is foglalják a királyságot. Tehát Lajos számára 1350-re válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudja Nápolyt úgy elfoglalni, hogy meg is tartsa, illetve hogy a pápa jóváhagyását megszerezze, de ez még nem jelenti a nápolyi politika, vagy a nápolyi érdeklődés lezáródását. Tehát az ő személyes uralkodásával kapcsolatban lemond a nápolyi trónról, belátja azt, hogy ez az út nem járható, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ekkora vereséget, vagy egy ekkora fiaskót megbosszulatlanul hagyna. A nápolyi ügyek, a nápolyi trón kérdése továbbra is nagyon intenzíven foglalkoztatja Lajost. Befogadja tulajdonképpen a nápolyi ellenzéket. Méghozzá a nápolyi ellenzéket ebben az időben annak a bizonyos Duraczói Károlynak a fia jelenti, akit ugye 1347-ben Lajos végeztetett ki Nápolyban. Tehát ez a bizonyos Kis Károly Magyarországon nevelkedik. Duraczói Károlynak az unokája Kis Károly. És a 70-es években, tehát egy jó 20 évvel a saját nápolyi veresége után látja elérkezettnek az időt, hogy újra beleszóljon a nápolyi trón kérdéseibe. Nápolyban ekkor még mindig Johanna él, a immár többedik férjével az oldalán, és Johanna uralkodik, és ekkor viszont sikerül pápai támogatással, illetve magyar seregek támogatásával Kis Károlyt visszajuttatni Nápolyba. Egy puccsot szerveznek Johanna ellen, tulajdonképpen Johannát börtönbe fogják vetni a férjével együtt, Kis Károly átveszi a nápolyi trónt, és Lajos parancsára a magyar katonák megfojtották Johannát a börtönében, tehát tulajdonképpen a gonosz sugornőjén egy jó 20 éves késéssel ugyan, de Lajos bosszút tudott állni. Kis Károlyjal viszont egy olyan egyességet köt Lajos, hogy annak fejében, vagy azért cserébe, hogy támogatta az ő nápolyi trónigényét, annak fejében Kis Károly lemond a magyar trónigényről. Ugyanis a magyar királyi udvarban nem igazán rózsás a helyzet, hiszen Lajosnak a 70-es évek elejéig nem született egyetlen egy gyermeke sem, majd a 70-es évek elején sorban három leánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Tehát a várra várt fiú trónörökös csak nem akart megérkezni, és nyilvánvalóan Lajos is érezte azt, hogy itt az Anzsú rokonságból bármikor az egyik herceg hajóra szállhat és Magyarország felé hajózhat. A harmadik, azaz Kis Károlyt ezzel próbálja meg gyakorlatilag Magyarország közeliből eltávolítani, hogy megszerzi neki a nápolyi trónt, és bosszút áll az öcsért. Természetesen Károly ebbe belemegy, és nagyon jól tudjuk, hogy a későbbiekben ezt a fogadalmát nem tartja meg, hiszen Kis Károly néven ő, mint magyar trónkövetelő is, mint néhány hónapig magyar király is regnál Magyarországon. Lajosnak be kell azt látnia, hogy ezt a két országot egybe kötni, illetve hogy az európai politikai akarat sem áll mellette. Emlegetett Erzsébet királyné, ugye Károly Róbertnek a felesége, a lengyel királynak harmadik, azaz Nagy Kázmérnak volt a testvére, tehát Lokietek Erzsébet és Lokietek Kázmér testvérek voltak, és itt tulajdonképpen még a visegrádi királytalálkozót megelőzően születik egy olyan megegyezés, hogy amennyiben Kázmérnak nem születne fiú örököse, akkor Károly Róbert utódai fogják örökölni a lengyel trónt. Ez akkoriban visszafele már nem volt érvényes, hiszen akkor már Károly Róbertnek voltak örökösei, fiú örökösei. Itt egyszerűen a Lokietek ház kihalása merült fel lehetőségként, és a visegrádi királytalálkozó, tehát az 1335-ös visegrádi királytalálkozó tulajdonképpen ennek a lengyel-magyar közeledésnek az egyik gazdasági kereskedelmi jellegű megerősítése volt. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a lengyel ügyekbe Lajos mindvégig uralkodása során mindvégig nagyon erősen belefolyt. Már a 40-es évektől megkezdve több alkalommal küldött segélycsapatokat harmadik Kázmérnak, ugyanis harmadik Kázmér legfőbb ellenfelei ekkoriban a litvánok voltak. A litván fejedelemsége egy nagyon erős hatalmi tényező volt Kelet-Európában. Ebben az időszakban egyébként a litvánok még Moszkvát is ostromolták a tatárok ellenében, és hát a mongolok ellenében. De ami a legnagyobb probléma volt a litvánokkal, az, hogy a litvánok pogányok voltak. És többszöri lengyelektől elszenvedett vereségeik után megígérték, hogy érsekséget alapítanak Vilniusban, felveszik a kereszténységet, stb. De minden ilyen ígéretük üres beszéd maradt, tehát a 40-es évektől kezdve Lajos ezekben a harcokban rendszeresen részt vesz, személyesen is egyébként, hiszen ez az ő lovagi ideájához nagyon is illett, a kereszténység terjesztése, a kereszténység védelme, egy lovag király ennél szebb célt el sem képzelhet magának. Tehát a lengyel belügyekkel azért ő tisztában volt. 70-ben viszont valóban meghalt harmadik Kázmér, és nem maradt utána örökös. Egyetlen egy leánya, egy házasságon kívül született leánya élt, akit viszont nem sikerült törvényesítetni többszöri próbálkozás ellenére sem. Tehát gyakorlatilag első Lajos megörökölte Lengyelországot. 1370-től Lajos haláláig, 1382-ig ugye a Lengyel és Magyarország personálunióban létezett. Tehát tulajdonképpen akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy Lajos kárpótolta magát az Itáliában elszenvedett vereségért a lengyel királysággal. Viszont ez a lengyel királyság kormányzása korán sem bizonyult annyira egyszerű feladatnak, mint ahogy azt gondolnánk, hogy ez a 12 év nem volt egy annyira dicsőséges vagy egy egyszerű időszak a két ország életében. Lajos természetesen nem akarta elhagyni a magyar kormányzási központokat, akár Budát, akár Visegrádon. A lengyelek viszont megkövetelték volna azt, hogy a királyuk állandóan ott tartózkodjon a saját központjukban, saját törvényeik szerint éljen, a saját szokásaikat vegye fel, saját szokásaik alapján kormányozzon. Ezért tulajdonképpen Lajos az anyjára bízza a lengyelországi kormányzást. És bár ugye az anyja lengyel hercegnőnek született, hát tulajdonképpen nem jön ki a krakói arisztokráciával, nagyon rossz viszony alakul ki Erzsébet és a krakóiak között. Ez a rossz viszony egészen odáig fajul, hogy 1375-ben a Krakóban létező összes magyart lemészárolják, egy teljesen jelentéktelennek induló vásári incidens miatt, mert a krakói nagyvásáron a magyar kereskedőket a lengyelek elkezdték molesztálni, amiből egy kisebb verekedés alakult ki. Teljesen szokványos dolog, és amikor érkezett a sztaroszta, hogy megbékíti a feleket, akkor valaki véletlenül lelőtte nyillal az idős bírót, és természetesen ezt a magyarokra fogták, és onnantól kezdve, hogy a katagai magyar ellenes pogromnak vagyunk a tanúi, aki éppen el tudott menekülni, szerencséje volt, az túlélt, egyébként Krakóban az összes létező magyart nem kímélve, a gyermekeket, asszonyokat, időseket, mindenkit megöltek. Ezek után Lajosnak muszáj volt az anyját visszahívnia, hiszen az anyja kormányzása teljes tődöt mondott, és anyai rokonaira, Opuliai László hercegre bízta a kormányzást, illetve egy olyan kormányzási módszert alakított ki, hogy Opuliai László herceg mellett három olyan nagy tekintélyű arisztokrata irányította nevében Lengyelországot, akik állandóan Krakóban tartózkodtak, illetve ismerték a helyi viszonyokat. Lajos pedig megpróbált mindenféle kedvezményeket adni a lengyel nemességnek, csak hogy ne pártoljon el mellőle. De a két ország egyben tartása nem volt hosszú életű, tehát Lajos halála után a lengyel rendek jelentették, hogy semmiféleképpen nem szeretnének még egyszer közös magyar-lengyel uralkodót látni maguk körül, és ebből fog majd adódni ugye az a helyzet, hogy Lajos leányai között oszlik meg ez a kialakuló félben lévő közép-európai birodalom.
Elhangzott összeállításunkban első Anzsú Lajos magyar király külpolitikájáról, pontosabban a nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük augusztusi adásunkat, melyben az Egri Vármúzeum új igazgatójával, Novák Némlakár Zsófiával beszélget Somosvári Eszter Anna.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Egri stúdiójában Novák Némlakár Zsófiát, aki, amikor ez az adás elhangzik pénteken, pontosan aznap veszi át hivatalosan is az Egri Vármúzeum vezetését.
Így van, jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök.
Mint minden portré műsornál kezdjük az elején, hogyan kezdődött, hogy fordult az érdeklődésed a történelem felé, a muzeológia felé?
Gyerekkorból, abszolút családi indítatásból, ugyan érdekes, mert nekem a nagyszüleim mind természettudományos, meg a szüleim is természettudományos területen érdekeltek, meg ilyen területen dolgoztak. Erdész nagypapám van, kohómérnök a másik nagypapám, édesapám agrármérnök, aztán a természetvédelemben dolgozott, amíg nyugdíjban nem ment, tehát alapvetően természettudományos érdeklődésűek. Viszont a nagypapámnak, az apai nagypapámnak egy nagyon komoly művészeti könyvtára volt, ő maga is egyébként amatőr festő volt, és hát rettentő módon érdekelte az irodalom és a történelem, ahogyan édesapámat is, és igazából ők vezettek bele az olvasás világába, a történelemnek a világába, úgyhogy ez otthonról indult abszolút, már a könyvekkel gyerekkorban szívtam magamba ezt az érdeklődést, és hát volt egy nagyon erős saját egyéni érdeklődés, először még a régészet iránt, szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, akik ezt a pályát, vagy legalábbis kulturális művészeti területen indulnak, nagyon sokakat érdekel először a régészet, aztán fordulnak valamilyen más irányba. Engem is egyébként az egyiptológia rettentően érdekelt.
Igen, ez az egyiptológia, meg a igen. Más, ami mindig berántja az embereket, az a középkor.
Igen, igen. Mondjuk aztán ez nálam nagyon hamar megfordult, és a magyar történelem iránt, különösen akkor a újkor iránt érdeklődtem, meg az egyetemi évek alatt ezen a területen kutattam, szakdolgozatomat is kora újkori témából írtam, úgyhogy ez gyakorlatilag így gyerekkortól egy folyamatos impulzus is volt a családból, és egy egyéni érdeklődés is mellé párosult.
Miskolcon végeztél, hogy emlékszel vissza az egyetemre, milyen volt?
A Miskolc Egyetem egy nagyon, nagyon összetartó közösség, ugye mivel a várostól viszonylag távolabb működik a kampusz, ezért kicsit olyan külön világ, külön város, nyilván egyetemváros így is nevezik, tehát valóban egy külön városrész. Nagyon szerettem ezt az időszakot, egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki, és egyébként akik akkor történészként, illetve muzeológia specializáción végző hallgatók voltunk, majdnem mind kivétel nélkül erre a területre mentünk. Közülünk vannak többen, akik múzeumigazgatók, vagy múzeumi vezetésben résztvevő kollégák, múzeumpedagógusok, történészek, régészek, tehát tényleg ezen a területen maradtunk, és ennek ahhoz is volt köze, hogy olyan tanáraink voltak, akik egyébként a múzeumban aktív gyakorló kollégák, tudományos területen dolgozó kollégák voltak, és annak is köze van hozzá, hogy alakult egy civil szervezetünk, mi magunk alakítottuk egyetemistaként, ez a Hermann Otto Tudományos Közhasznú Egyesület volt akkoriban, és a múzeumban rendeztünk havi rendszerességgel egy olyan rendezvénysorozatot, ami műemlékekkel foglalkozott, és mindig szakértőket hívtunk meg, műemléki beszélgetések, ez volt a címe egyébként, hírlevelünk is volt, kötetet is szerkesztettünk az ott elhangzottakból, tehát volt egy nagyon-nagyon erős kötődésünk a múzeumhoz, már az egyetemi évek alatt, és ezt így nagyon aktívan gyakoroltuk, és egyébként akkor jártuk a Felvidéket, jártuk Erdélyt, a műemlékeket látogattuk, kutattunk, mindegyünkünknek ugye volt egy-egy olyan kutatási terület, ami ehhez fűzte, úgyhogy nagyon-nagyon szép időszak volt ez az egyetemi év.
Ez olyan, mintha a tanulás mellett rögtön a gyakorlatba is bele tudtatok volna kóstolni, és ami később esetleg a munkátokba, gondolom, hogy borzasztó nagy előnyt jelentett, hogy ezt már akkor ki tudtátok próbálni.
Igen, abszolút így volt. Olyannyira, hogy régészeti ásatásokon asszisztensként dolgoztunk, ugye a gyakorlatunkat azt már akkor Feld István, aki régészként a művelődéstörténet, illetve múzeológia specializáción mentortanárunk volt, a saját ásatásaira, tanásatásaira bennünket magával vitt, úgyhogy nekem is például, mint sokunknak mellette kezdődött ez a gyakorlatban átélt, megtapasztalt a múzeológiának régészeti irányában az első lépések, aztán utána egyébként én magam még az egyetem alatt is több olyan ásatáson volt szerencsém dolgozni asszisztensként, ami megint csak így a gyakorlati ismeretekkel már felvértezett, és egyébként szinte mindannyian, akik ekkor muzeológia specializáción végeztünk, dolgoztunk együtt ezeken az ásatásokon, úgyhogy ez egy összetartó közösség is volt.
És mikor ennek vége lett, akkor rögtön elkezdtél tanítani középiskolában?
Nem, ez nagyon érdekes volt, mert én már akkor kerestem a lehetőséget arra, hogy múzeumban dolgozzak, de én először ugye a doktori iskolába felvételiztem az egyetemi végzést követően közvetlenül, nappali tagozatos doktori iskolás voltam, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának lettem a hallgatója, és azzal párhuzamosan még dolgoztam ásatásokon, és ahogyan véget ért a doktori pali képzés, gyakorlatilag az abszolutóriumot megszereztem, akkor kezdtem el tulajdonképpen középiskolában dolgozni, és ebben a 8-osztályos Miskolci Fráter György katolikus gimnázium volt az a terep, ahol nagyon sokáig a diákokkal tényleg nagyon szép éveket töltöttünk, és annak az utolsó időszak, az utolsó egy év, illetve majdnem másfél év, az pedig párhuzamos volt, mert a végén kaptam egy meghívást a Hermotu Múzeum akkor igazgatójától, Pusztai Tamástól, hogy dolgozzak a múzeumban, és igazából nem nagyon tudtam elengedni az iskolát sem, de múzeumot is nagyon szerettem, és így aztán párhuzamosan dolgoztam egy ideig még tanárként, és múzeumban is. Aztán sajnos el kellett engednem egyiket, mert az mind a kettő egész embert kívánó terület.
Ahogy beszélsz róla az iskoláról is, a múzeumi munkádról is, ugye átjön szerintem, ha nem is látnak, de hallanak, hogy az a szakmai iránti szeretet, illetve tisztelet, hogy még mindig örömedet lett benne, úgy emlékszel rá vissza, hogy pozitív volt, jó volt, abszolút ki tudtál teljesedni benne. Mennyire volt más egyébként a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás, mint az addigi munkáid?
Egy ideig én ezt ötvöztem. Tehát igazából érezhető is volt, hogy nehezen engedem el, mert nagyon sok múzeumpedagógiai foglalkozást tartottam, illetve olyan projektekbe kezdtem, és akkor támogatott engem a múzeumigazgató nagyon, amik határterületek voltak, tehát kifejezetten középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak célzott múzeumpedagógiai kísérleti projektek, programok voltak. Az egyik egy tehetséggondozó, két éven át vezetett, akkor újító program volt, mert kifejezetten hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákoknak heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat vezettünk. Akkor született meg nem olyan régen az a honfoglalók kiállítás, amelyet Pusztai Tamás mint kurátor jegyzett, és a kiállításhoz kapcsolódóan készült ez a pilot projekt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó példa volt annak, hogy hogy lehet ötvözni a kicsit a tanítást és a múzeumi munkát. És aztán nem csak ez a kiállítás, hanem már több más kiállítás is terepe lett annak, hogy ilyen kísérleti projekteket fogadjunk be. Utána pedig szintén tehetséggondozó célra, de például a múzeumok belső tereinek az átalakításába vontam be úgy diákokat, hogy a belső tereket közösségi térré formáltuk együtt, bútorokat terveztünk, belső teret terveztünk, aztán ebből a kiállítás is született egyébként, és ebben még már az EGRI Egyetemnek a hallgatóit is beintegrálva, sikerült kicsit a felsőoktatást is bevonni, akkor ez is egy ilyen kísérleti projekt volt, amit a Múzeumok Országos Képzési Központjának az egyik pályázati forrása biztosított. Úgyhogy mindig mozogtam ilyen határterületeken, tehát nem csak kiállításokat rendeztünk, nem csak kutattam, hanem volt terepe annak, hogy a középiskolában szerzett tapasztalatokat és a diákokat is bevonjam bevonva új témákat hozzunk be a múzeumba, megújítsuk kicsit a múzeumi tereket, a közösségi használatot sokkal jobban erősítsük.
És ez fontos is, hiszen ugye minden intézménynél, minden közintézménynél azt látja az ember, hogy próbálja minél jobban bevonni az embereket az adott városban, nem csak az adott városban, hanem akár az egész ország területén. Mindegy, hogy színházakról beszélünk, galériákról beszélünk, és ugyanebbe beletartoznak a múzeumok is. És valóban, hogyha az ember úgy megy be, hogy ezt egy olyan térnek érzi, ami barátságos, ahol tud kapcsolódni, akkor sokkal hamarabb fog mindig visszatérni a különböző rendezvényekre.
Így van, abszolút így van. Hát ez lenne a célunk. Igen, most is.
Tehát akkor ez az egyik, amit ha elkezded, folytatod a munkádat, akkor mondjuk prioritásként kezelsz majd itt akár a Vármúzeum területén is?
Így van, azt a pályázatomban is leírtam. Ez nekem mindig nagyon fontos volt, hogy a helyi közösséget sokkal aktívabban integráljuk a múzeumi létbe, illetve a múzeumi tereket lehetőségként kínáljuk a közösségi életre. Nyilván mindezt úgy, hogy azt a szakmai tudást, meg azt a hátteret, amit egy múzeum adhat hiteles forrásként, azt adjuk. Nagyon nehéz is ez a terep, mert ugye ma közösségeket megszólítani egészen más médiumokat használva lehet, mint akár csak 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát ez egy folyamatos megújulást igénylő folyamat. De azt gondolom, hogy az a varázsa pedig nem veszett el, és nem is veszhet el sohasem a múzeumnak, amit a tárgyak és az mögöttük rejtőző hiteles információk adnak, amire mindig kíváncsiak az emberek. Ugyan lehet, hogy megújult módszertannal kell ezt az információt eljuttatni, de a lényeg mégis változatlan. Tehát ez az, amit mi tudunk igazán adni, amiben csak mi tudunk adni.
Igen, és folyamatosan fejlődnötök kell mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik, hogy az új médiumokat, az új csatornákat megtalálja, aminek a segítségével bevonja az embereket.
Így van, abszolút hosszú távon olyan fejlesztések szükségesek, amik olyan technikát, technológiát is használnak, amik akár a kiterjesztett valóságra gondolunk, a virtuális valóságra, akár az MI-ra, amik új lehetőségeket adnak a kezünkbe. Nyilván a nehézség és a kihívás egyrészt abból adódik, hogy ezeket a technológiákat professzionálisan használjuk, ezeket a technológiákat jogszerűen használjuk, illetve ezeknek azokat a buktatóit, akár jogi buktatóit is már előre kivédve, jól ismerve tudjuk használni, ami azért, hogyha belegondolunk, ma az összes kulturális területen kihívás. Tehát amikor egy eredeti művet alkot valaki, vagy legyen az akár színész, legyen az akár képzőművész, és akkor ott van szembeállítva vele az MI által létrehozott másik jellegű produktum, és szándékosan nem akarok minősíteni, akkor nyilván ez kihívás. Hogy az embereket egyrészt nyilván edukálni is kell ezekről a kérdésekről, másrészt viszont nem szabad elzárkózni ezeknek a technikáknak a használatától, csak felelősen kell őket használni.
Gyakorlatilag ez a kultúrának már most minden területét érinti, mert ugyanúgy, ahogy titeket, ugyanúgy érinti az oktatást, és így tovább.
Van.
Tehát muszáj mindenkinek. Hát nem mondom ezt, hogy felvenni a kesztyűt, mert nem harc ez, hanem inkább megtanulni, integrálni, ahogy te is mondtad ezeket a dolgokat.
Igen.
Ugyanakkor említetted azt is, hogy a lényeg az, hogy átadja az ember a tudást, hogy a régi tárgyakat és a mögöttük rejlő tudást, tapasztalatokat átadja, az ugye ugyanaz maradt. És ha visszagondolok, nekem is vannak azért még olyan emlékeim, nem tudom én, a British Museumból is, hogy azért a hagyományos tárlatvezetés is jól esik az embernek. Tehát nagyon jó kipróbálni az új dolgokat, de nagyon jó, amikor van egy olyan vezetett túrád, ahol például ott ugye nagy szabadság van, meg hát hatalmas a gyűjtemény, ott könnyű nagy szabadságot adni, hogy a túravezető maga választja ki, hogy honnan, hova kell eljutni, és mik azok a dolgok, amiket ő akkor éppen fontosnak akar kiemelni. És gyakorlatilag semmi új technológia nincsen benne, viszont láthatsz egy csomó olyan dolgot, ami még mindig érdekes lehet a hagyományos módon is akár.
Igen, a hagyományos módon, de ugyanakkor mégis megújulás, és ez számomra is cél, és most gyakorlatban is kipróbáljuk, hogy egy hagyományos átadási formával mégis célcsoportra szabva adjunk át információt. Most mi azzal kísérletezünk, hogy baba-mama múzeumi élményt adjunk, közeledik már egyébként az Aprót Fesztivál, Fesztivál, az általunk Aprút Fesztiválnak elkeresztelt új rendezvény, ahol ez egy fontos elem lesz. Célom volt az, hogy ezeket a célcsoportokat, kifejezetten például a kisgyermekes családokat is úgy tudjunk megszólítani, hogy a számukra is élvezhető formában történjen, akár egy hagyományos tárlatvezetése, de mégis nekik kiválogatott információkkal. És azt gondolom, hogy például ez egy olyan módszer tud lenni, amely lehet, hogy hagyományos formában valósul meg, mégis azáltal, hogy nekik célzott információkat juttat el, sokkal hatékonyabb, és talán egy későbbi múzeumlátogatást is meg tud alapozni, kap egy ízelítőt a gyűjteményből, egy kiállításból, egy egészen más szemszögből vizsgálva azt.
Igen, mert így esetleg annyira személyesnek érzi, és annyira megszólítva érzi magát, hogy bármikor szívesen visszamegy, mert egy hasonló élményre vágyik.
Így van, illetve amit én ezzel szeretnék megtanítani, az, hogyha belépsz egy kiállításba, ha végigmész egy hatalmas tárlaton, például most az Egrivár történetét bemutató új kiállításunk, amelyet ugye tavaly ősszel nyitottunk meg, ez egy nem kis tárlat, hogyha valaki A-tól Z-ig szeretné végigolvasni, végig gondolni, végignézni, akkor szerintem érdemes többször visszatérni, de egy alkalommal minimum 2 órát rászán az ember, hogyha nagyon szeretné alaposan végignézni. Nyilván vannak azok a helyzetek, amikor erre nincs ennyi időd. Viszont a múzeum nem is arra való, hogy egyszer megnézzük, és aztán elfelejtsük, és rácsukjuk az ajtót, hanem arra való, hogy visszajöjjünk, gyönyörködjünk, és egy picikét töltekezzünk belőle. És én azt gondolom, hogy ezeknek pont az lenne a célja, hogy találhatsz mindig olyan részletet, amit lehet, hogy most csak azért az egy dologért fogsz megállni, és bemenni abba a tárlatba. Nekem például erre, csak úgy konkrét példát mondjak, amikor Bécsben voltam ösztöndíjas kutató, akkor lehetőségünk volt a Kunsthistorisches Múzeumnak a gyűjteményeiben is akárhányszor visszamenni. És hát a Szikles Madonna számomra egy olyan kép volt, ami előtt akárhányszor visszamentem, ott mindig megálltam, és mindig eltöltöttem elég sok időt. Engem nagyon lenyűgözött az egésznek az esztétikája, a képisége, a szimbolikája, a megformálás módja, és egész egyszerűen képes voltam 10-15 perceket csak azelőtt a kép előtt tölteni. Azt gondolom, hogyha ezt az élményt megkapja a látogató, ha ezt erre ráérez, ennek az ízére, hogy lehet, hogy én most csak azért az egy tárgyért szeretnék oda menni, és leülni, és ott megpihenni. Tehát a múzeum az nyilván egyszerre tud tudásnak a forrása lenni, és kell is, hogy az legyen, de tud egy olyan rekreációs pont lenni különböző élethelyzetekben, legyen az akár nyugdíjas korom, legyen az akár most éppen kisgyermekes, családos időszakom, vagy egyetemista korszakom, amikor más-más szólít meg, és nem az a lényeg, hogy ott 2 órát töltöttem el, és az alatt mindent elolvastam, vagy 15 percet, vagy 30-at, de gyönyörködtem, és felüdültem egy festmény, vagy egy tárgynak a szemlélésében, az élmény, az a személyes élmény, és a megérintettség a lényeg benne.
Ez szerintem ez ilyen egész Magyarországot társadalom formáló szemlélet, nem? Mert valahogy olyan nehezen engedik meg maguknak az emberek, akár azt is, hogy csak egy parkba üljön 10 percet. Igen. Nem, hogy még bemenjen, és mondjuk igen, a kedvenc tárgyát, ami esetleg egy múzeumban van, vagy adott esetben egy színházi darabot 3-szor megnézzem, mert igen, más szereposztás, vagy pont annyira tetszik benne valami, hogy még egyszer. Tehát, hogy erre valahogy úgy rá kéne vezetni az embereket, igen, hogy ez szabad, ez jó, és ez őre lesz pozitív hatással.
Igen, abszolút. Tehát, amit most mondasz, ezt nagyon, nagyon egyet tudok vele érteni, és azt gondolom, hogy valóban ez egy szemléletformálás, és az életünknek a minősége nagyon-nagyon meg tud változni ennek a szemléletformáló, vagy átformálódó szemléletnek a révén. Az életminőségünk úgy fiziológiailag, mint pszichológiailag. Tehát azért, amikor az ember egy ilyen szellemi élményt megmer magának engedni a mindennapokban, sokkal többet kap vissza belőle, én azt gondolom. Sokkal nagyobb feltöltő erővel bír, motorja lehet, kreativitásnak, munkabírásnak, nagyon sok mindennek, úgyhogy így van. Én ezt kívánom minden látogatónknak, ezt a megengedést, önmagunknak való megengedést.
Reméljük, hogy sikerül átvinnitek ezt a szemléletmódot, és sokan fognak a várba menni.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával Somosvári Eszter Anna beszélgetett. A mai adásban augusztusi műsorunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról